Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Harminc éve, 1993. október 31-én sugározta utolsó magyar nyelvű adását a Szabad Európa rádió. Podcast sorozatunk több epizódjában is megemlékezünk a 42 éven át működő magyar szerkesztőség történetéről, majd felidézzük a búcsú műsort is. Most a magyar adás 80-as években folytatott tevékenységét idézik fel a beszélgetés résztvevői.
A mikrofonnál a Szabad Európa Rádió 7-es stúdiójában itt Münchenben Farkas Péter. Napirenden a búcsúzás van. 42 éves történelmet zárunk a mai napon. Utolsó adásnapunk ez, amikor itt a stúdióban egy kicsit összejöttünk múltat idézni és egyben mérleget vonni. Mindenek előtt kik is ülnek itt ma az asztal körül. Urbán György, köszöntöm őt, a Szabad Európa Rádió volt igazgatóját. Ribánszky Lászlót, a magyar osztály igazgatóját. És két helyettesét, Halász Pétert és Kassa Lászlót. Nézzünk először vissza a múltba, hogy is nézett ki az 1980-as évek, annak az évtizednek az első fele. Hogyan látták ezt Washingtonból? Mit láttak a Szovjetunióban, a Gorbacsov előtti Szovjetunióban? Mit láttak Közép-Kelet-Európában, ahol indult a szolidaritás, és jelen volt Jaruzsálszky? Mit láttak Magyarországban? Hogy nézett ki ez a tömb? Próbáljuk egy pillanatra elfelejteni azt, ami később jött Gorbacsovval, és ami még később jött a rendszerváltással. Próbáljuk elfelejteni azt, ami természetesen egyikünk sem tud elfelejteni, a rendszerváltást. Tehát 1980-ban vagyunk, vagy 82-ben pontosabban, és Urbán Györgyöt kérdezem, hogyan ítélték meg akkor a keleti tábort Washingtonból?
Washingtonból és Londonból azt kell mondanom, mert én annak idején Angliában éltem, és talán szabad mind a kettőt idéznem. A fő látószög az volt, hogy a Szovjetunió, bár Brezsnyev utolsó éveiben gyöngülő félben volt, az emberi vonalon, de mégis hatalmas birodalmat sikerült kiépítenie, agresszív háborút vívott Afganisztánban, kiterjesztette maga maritime, tehát tengeren túli hatalmát különböző országokra, Jemenre és afrikai országokba és máshova. És ez olyan fenyegetést jelentett a nyugatra, amelyet valamiképpen ki kellett védeni, és amelyre a régen előtti détantos politika nem volt alkalmas. A fő hangsúly ezen volt, hogy détant, tehát a kihiedjezés, a kibékülés kudarcba fulladt. És ez a politika, amelyet bár republikánus kormányok is, főképpen ugye Kissinger és Nixon maga is támogatott, végül is csődbe jutott, mert teljesen másképpen értelmezték a détant fogalmát a Szovjetunióban és másképpen nyugaton. És erre reagálni kellett valamiképpen. Ennek egyik mellék zöngéje, de erős mellékhatása volt az is, amit a rádió kebelében történt, hogy ha szabad egyenesen belevágni ebbe a témakörbe. Tudnélik, megszületett régen alatt egy új bizottság, illetve egy új rádiót igazgató kormányhatóság, részben kormányhatóság legalábbis, amely erre a détantos korszakra reagálni akart, és meg is tette. Ez abból állott, hogy a bizottság főnökévé, illetve elnökévé kineveztek egy Frank Shakespeare nevű amerikai politikust, aki Nixonnek jó személyes barátja volt még a korábbi időkben, és Nixon alatt az USIS-nek, tehát az amerikai kül- és belpolitikai, főleg külpolitikai ilyen hát propagandaszerű szervezetnek volt az elnöke éveken keresztül. Ő lett az új bizottság elnöke, és ezzel a rádió életében is komoly változások történtek. Egyebek között engem is ez a hullám hozott ide. Shakespeare alatt ugye kialakult egy teljesen új gondolkodási mód és gondolkodási rendszer majdnem, amelynek három betüléke a rádión belül az volt, hogy James Buckley lett a rádió elnöke, George Bailey lett a Szabadság rádió elnöke, amely ugye a Szovjetunió felé szólt, és magam a Szabad Európa rádiói. És így alakultak ki azok az új politikák, amelyek, mint mondom, erre a détant korszakra próbáltak reagálni. Egy valamelyest keményebb, és ha jó, szabad így mondanom, átgondoltabb és szakértőbb politika megfogalmazásával. Ennek sok ellensége volt, és a mai napig is ugye szemünkre hányják, hogy mi hol mi reakciós, és jó Isten túlságosan keresztényi, nemzeti dolgokat vetettünk az éter hullámaira. Én ezt nem így látom, mondanom sem kell, de ez volt a mondjuk a személyes kapcsolatom ezzel a korszakkal legalábbis az elindulás folyamatában. És aztán később mi történt, erről talán majd később tudunk.
Megengedett, hogy itt egy gondolatot felvessek. Mondod, hogy ennek a politikának sok ellensége volt a házon kívül is, a házon belül is. Nem tudom, hogy szerencsése az ellenség kifejezés. Én azt gondolom, hogy ennek volt valóban több ellenzője, mint ahogy egy demokratikus rendszerben ez természetes is, hogy ahogy a korábbi detant politikának akkor megvoltak az ellenzői, úgy ennek az új politikának is megvoltak, a házon belül is, házon kívül is az ellenzői.
Köszönöm a kiegészítést, illetve közbeszólást Kassa László részéről. Azonban megadnám a szót most Ribánszky Lászlónak még egy kicsit a politikai helyzetkép kiegészítéséhez. Mennyiben látszott ez mozdíthatatlannak, ez a keleti tömb?
Hát, ha őszinte akarok lenni, nagyon mozdíthatatlannak látszott. Annál is inkább, mert vezető és mértékadó és meghatározó politikusok is úgy látták, hogy ez a helyzet megváltoztathatatlan, tehát én azt hiszem, hogy könnyelműség és dőreség lenne ma azt állítani, hogy közülünk újságírók közül bárki is okosabb volt, mint az információ özönhöz hozzájutó politikusok. Hadd folytassam azt a gondolatmenetet, amit Urbán György elkezdett. Ott kapcsolódnék hozzá, hogy én is Londonból kerültem ide a rádióhoz. Hogy éltem meg azt a rádiót, amelyhez ide kerültem 1977-ben, és mi változott az én életemben és a mindennapi munkámban? Amikor a rádióhoz ide kerültem, még nagyon dúlt az eurokommunizmus iránti lelkesedés. Voltak olyan analisták, akik azt hitték, hogy ha az eurokommunisták nézeteit propagáljuk Kelet-Európa felé, akkor ez hatást fog gyakorolni azokra a reformkommunista elemekre, amelyek létezéséről már tudtunk más kommunista pártokban is, így a magyar és a lengyel párton belül is. Na most ez egy koncepció volt, amelynek a jogosultságáról lehetett vitatkozni, minden esetre ez a műsor politikában érvényesült. Egy negatív szemléletmód, amelyet én akkor negatívnak ítéltem, szinte tabunak számított a nemzeti kisebbségekről beszélni. Szinte a műsorokban ki nem lehetett ejteni azt, hogy Erdély, vagy azt, hogy a felvidéken hány százezer magyar él. Viszont ami érdekes, egy folyamatos elem, és mondjuk méltánytalan lenne erről megfeledkezni, hogy kétségtelen, hogy a politika váltás és a szemléletváltozás a műsorra is hatást gyakorolt, azonban örökölt valamit az új szemlélet is. Az emberi jogoknak a hangsúlyozását. Azért ne felejtsük el, hogy az emberi jogok 1975-ben születtek a Helsinki megállapodások, és Carter elnök vitathatóan külpolitikája egyik sarokkövévé tette az emberi jogokat, a kivándorlás, például a Szovjetunióból a zsidók kivándorlásának a támogatását. Ez nem változott. Tehát ezt az örökséget azt hiszem, hogy az új politika exponensei is fenntartás nélkül vállalták.
Ez valóban így is volt. Én hozzá kell tennem, hogy bizonyos mea culpával tartozom ezzel kapcsolatban. Tudnék, én eleinte nem hittem, hogy ebből az emberi jogi akcióból valami is értelmes megszülessék. Annyira nem hittem, hogy lenyártam valamikor Campbellmannál, aki akkor az amerikai fődelegátus volt a madridi és egyéb konferenciákon, és fölvettünk egy beszélgetést, amely aztán körülbelül megjárta a világot, amelyben egy éles csata alakult ki közte és közöttem e körül. Ő persze támogatta a gondolatot, és úgy látta, hogy sikerül majd ezzel aláásni végül is a akkori vasfüggöny mögötti országok belső pártjainak moráliát. Én meg féltem attól, hogy nem így lesz. Na most valóban neki lett igaza, annyira neki lett igaza, hogy mikor itt voltam a rádióban, azt hiszem 84-ben meghívtuk Campbellment ide, egy nagy adást, nagy beszédet tartott, és azóta is hülyen folytattuk ezt a politikát, úgyhogy ezt megkövetem mindazokat, akiket ezzel valamikor is megbántottam, vagy ráerőszakoltam olyasmit, ami talán nem lett volna helyes.
Most pedig Halász Pétert kérdezném, aki a mindennapi adások gyakorlatában részt vett. Hogy jelentkezett ez a műsorok szintjén?
Nézd, hadd egy pár mondatot engedj meg, hogy én is előre bocsássak a maga múltjáról itt a rádióban. Azt hiszem, hogy nem volt sok munkatárs, aki ennyiféle periódust és ennyiféle színhelyen élte meg ezeket a periódusokat. Ugye kezdtem 57. július 1-én New Yorkban. Akkor 3-4 esztendővel később 2 évre áthelyeztek Münchenbe, akkor egy Gordon Davis nevű igazgató, ilyen műsorigazgató állt a rádió élén, aki ki akarta vinni a stúdióból a programot és riportokat akart hallani, és mivel én rádióriporter is voltam, tehát 2 esztendőre Münchenbe kerültem. 2 év után vissza New Yorkba. Következett 5 év New Yorkba, majd New Yorkból Londonba. Következett 5 év Londonba, majd Londonból Münchenbe. Tehát nagyon sok színhelyen értem meg. Nézd, én a rádióval kapcsolatban szeretnék elsősorban beszélni, és a rádióval hozni szinkronba ezeket a periódus változásokat. A rádió rendkívül érzékenyen, szeizmográfszerű érzékenységgel reagált minden fordulatra és minden változásra, ami Magyarországon történt. Én Magyarországon beszélek, én a többi osztályműsorait nem nagyon ismertem. De azt tudom, hogy 57-ben ugye rendkívül kényes periódus volt az, amikor a rádióhoz kerültem, a rádiónak szemére vetették, hogy bizony a forradalomban egy olyan uszító szerepet töltött be, ami hozzájárult ahhoz, hogy a forradalom véresebb lett, a forradalom maximális táb lett, hogy végül is november 4-éhez vezetett. Tehát egy olyan korszak következett, amikor ezt mint egy remunerálni kellett, mint egy jóvá tenni kellett, amikor a rádió feje fölött egyébként egy pallós függött, mert ne felejtsük el, hogy voltak nagyon rangos szenátorok, a rádió megszüntetését követelték, mondani, hogy a rádiónak súlyos felelőssége volt a forradalomban. Tehát ez egy bizonyos politikai fineszt, majdnem azt mondom, hogy politikai művészetet követelt meg, ezeket az éveket oly módon vezetni át, hogy ez mint egy rehabilitálódjék. Ugye sokkal kisebb szerepet kaptak akkor az emigráns magyar politikusok például, akik New Yorkban éltek, a Magyar Bizottság. Ugye addig ezek a politikusok nagyon vezető szerepet vittek be a rádió műsoraiban, nagyon gyakori volt az interjú velük. Ez lelassult, ez megállt. Nagyon kínosan kellett vigyázni arra, hogy semmi olyan légkört, hangulatot nem támasztani, hogy az embereket emigrációra ösztökélni. Tehát egy állandó finom hallással kellett dolgozni, és ez végig kísérte a rádiót a 70-es években és a 80-as években is, gondolom végig kíséri, mindvégig. Az utolsó esztendő koncepcióját kevésbé ismerem, de ez volt végig a vonal. Na most szeretnék kapcsolódni ahhoz, ami az előbb Urbán Gyuri mondott, ugye, hogy a 80-as évek. Ne felejtsük el, hogy a 80-as évek, ez a detant utáni periódus és a régen 8 esztendő, ez nem volt az olyan nagyon tisztán demokrácia felé haladó periódus a Szovjetunióban, és mint tudjuk, a kelet-európai országok többsége azért tükörmozgásban kényszerült lenni azzal, ami Moszkvában történt. Ne felejtsük, hogy volt Szaharov ügy, Szaharovot Gorkiba száműzték, Szaharovékkal keservesen bántak el. Ne felejtsük el, hogy Gorbacsov első évei egyáltalában nem mutattak ilyen jellegű elmozdulást az ortodox vonaltól, mint ami később bekövetkezett. Amikor hallottam egy interjút Szolzsenyicinnel. Én Szolzsenyicint eléggé autentikusnak tartom bizonyos kérdésekben. És Szolzsenyicin azt mondta, hogy nem Gorbacsovnak köszönhető az, ami végbe ment a Szovjetunióba, ez a döntő fordulat, hanem Reagannek. Mert Reagan egész egyszerűen egy olyan fegyverkezési versenyt diktált, elsősorban ezzel, amit csillagok háborújának neveztek el, valójában ez egy szamár ostoba elnevezés, mert nem csillagok háborújáról, ez egy védelmi elképzelés és berendezkedés volt, ami hihetetlen sok pénzbe került. És annak ellenére a Szovjetunió is dolgozott rajta, ezzel már nem tudott lépést tartani. És így egész egyszerűen a gorbacsovi politika találkozott a KGB politikájával, világos volt, hogy itt módosítani, itt változtatni kell, különben 100 esztendőre elmaradnak. Amerika egész egyszerűen egy olyan védelmi berendezkedést fog kidolgozni, ami megszünteti ezt az egyensúlyt, amin állt ez a békés egymás mellett félés, ez meg fog szűnni. Tehát itt lépni kell, azon kívül teljesen lehetetlen, hogy megmaradjanak a kis golyós számológépeknél, miközben már az amerikaiak a Holdon járnak, és annak ellen, hogy ők is fölrepültek a világűrbe, de még mindig ezek egy golyós számolócédulák ültek az áruházak, a piacok asztalain, a komputerizálás, be kell lépni a 20. században végre, mert nem voltak a 20. században. Tehát rá kényszerült, és ebben nagyon nagy része volt Reagannek, annak ellen, hogy Reagant elnevezték cowboynak, aki csípőből tűzel, és a többi. Reagan nagyon jól tudta, hogy mit csinál, és végül nagyon békésen ült el a kandalló mellett Genfben. És végül elvezetett a dolog oda, ahová elvezetett, hogy Gorbacsov látta, hogy itt reformálni kell, vagy pedig a lemaradás végzetes lesz, de ez két irányú volt, mert ugyanakkor Szaharovék még mindig Gorgiba voltak számítva.
Ne szaladjunk most olyan előre. Térjünk egyelőre vissza a 80-as évek elejére. Visszaadnám a szót Urbán Györgynek, azonban egy kérdést is hozzátennék. Ritka alkalom ugyanis, hogy ilyen sok igazgató vesz körül egyetlen stúdióasztalt. Beszéljünk tehát egy kicsit a Szabad Európa Rádió működtetéséről, irányításáról. Engedjünk bepillantást hallgatóinknak egy kicsit a kulisszák mögé, hiszen minden rádió bizonyos szakmai, politikai vezetés alatt áll. Milyen politikai elveket követett ez a rádió a 80-as években, a 80-as évek első felében, és ez a politikai irányvonal hogy került végrehajtásra? Urbán György.
Hát én tulajdonképpen csak saját itt töltött időmről tudnék beszélni, de valamit mondok az előbbi évekről is. Volt, mint ahogy Ribánszky László mondta, volt egy hajlam arra, itt a, főleg a 70-es években, nem mindenki részéről, de egyes tudósítók és igazgatók is hajlottak arra, hogy teszem az eurokommunizmusban egyebek között egy olyasfajta vonalat lássanak, amely közvetve valamikor talán a kommunizmus bukásához vezetne, de nem volt egészen bizonyos, hogy ők valóban kívánták-e a kommunizmus teljes bukását, vagy kiegyeztek volna egy olyan balszocialista, valóban egy olyan valamilyen pluralizmuson alapuló eurokommunista fajta megoldással. Ennek voltak hívei a rádión belül, méghozzá sokan, amerikaiak, angolok, csehek, magyarok, egyebek. Én ezt elhibázottnak találtam, és mikor ide kerültem, mint már az előbb mondottam, az új amerikai board embereként, eltőkélt szándékunk volt, hogy ezt alaposan megvizsgáljuk, hogy ez valóban vezetne a kommunizmus megbukásához valami, ugye egy valamikor az idők során, vagy pedig egy kiegyezés fajta politika volt, lett volna, mert hát mindenki úgy látta, hogy a Szovjetunió olyan verhetetlen, hatalmas, győzelmes, imperialista hatalom, mint ahogy annak is látszott akkor, amelyen valamilyen módon ki kell egyezni. Kissinger maga, ugye a nagy híres republikánus külügyminiszter mondotta azt, hogy itt most már csak arról lehet szó, hogy miként tudjuk saját vereségünket csökkenteni és lelassítani, manage our decline, ez volt az ő két szava, ugye hát ez mindent elárul. Na most, ami a kulisszatitkok, nem voltak itt kulisszatitkok tulajdonképpen, az történt, hogy a régen alatt ez az új vezetés került a rádiók élére, és a politikai irányítás tulajdonképpen a két igazgató kezeiben volt. A harmadik ember, azt kell mondanom, hogy harmadik, bár ő volt, most őszintén beszélünk, ő volt a főnök tulajdonképpen, a két rádió főnöke, Buckley volt szenátor, ő mondjuk nem vitt a közvetlen politikai vezetésben olyan nagy szerepet, mint ahogy az emberek papíron látták volna, és emiatt minket meg is róttak egy szenátusi bizottság, aztán egy ilyen másik fajta amerikai bizottság kiszállt ide, és arról jelentett Washingtonnak, hogy a rádió tulajdonképpen egyrészt a Shakespeare irányítja Washingtonból, és itten pedig a két igazgató, a Bailey és saját magam. Azt kell mondanom, ha már most az adások végére feljárunk, hogy ez igaz is volt. Nem volt teljesen igaz, de jó részt igaz volt. Ennek sok oka volt, messze menne erről beszélni. Egyik oka az volt, hogy Buckley, mint egy jó katolikus ember, ugye New Englandi katolikus, nem értett tulajdonképpen a közép-kelet-európai események, a történelmet nem ismerte a kultúrát, az irodalmat, semmit. De egy nagyon kedves és jó ember volt, akivel együtt lehetett dolgozni, úgyhogy ő itten, azt kell mondanom, megállta a helyét, de nem volt az ő kezében valóban a vezetés, az irányítás. Úgyhogy például, ha nekem kétségeim voltak valamilyen döntés ügyében, ami hát megesett gyakran, én a Shakespeare-nek telefonáltam Washingtonba, hogy látja ő, és akkor megállapodtunk valami fajta vonalban. Buckley-val ritkán beszéltem ilyen dolgokról, bár vele is időnként, és mondjuk a kevésbé fontos politikai döntések esetében, ugye adminisztratív ügyekben vele is persze mindent megbeszéltünk. Nekem nem is volt mondjuk nagyobb fajta összecsapásom vele, de a Szabadság rádió vezetője George Béri, aki ellen súlyos vádakat emeltek az amerikai sajtóban annak elején, hogy a rádió antiszemita, meg antikatolikus, meg antidemokrata, mifele dolgokat csinál, neki aztán most nagyobb konfliktusa támadta az akkori, a két rádió közös elnökével. Ennyi volt a kulisszatudók, semmi egyéb. Úgyhogy tulajdonképpen itt Münchenbe dőlt el, hogy mi az, amit tenni kell, mi az, amit ne csináljuk, mit kell lefaragni, mit kell egy kicsit felemelni, és ezen belül persze a két igazgatónak igen nagy szabadsága volt ahhoz, hogy a saját gondolatait és meglátásait a valóságba ütesse át.
Bontsuk egy kicsit le most ezt a vezetést. Hogy látta ezt a magyar osztály igazgatója? Hogy hajtotta végre ezt az irányítást? Ribánszky László.
Én most szeretnék valami szenzációval szolgálni. Végtére is ez egy utolsó beszélgetés. Valami olyat mondani, amiről a hallgatók emlékezni fognak erre a beszélgetésre, de nem tudok, mert úgy, ahogy Urbán György mondja, és ezt most érdek nélkül mondhatom, ahogy itt egy asztalnál ülünk, ő az osztály operatív vezetésébe nem szólt bele. A politikai irányítás abban nyilvánult meg, hogy ő a politikai helyzetet elemezte számunkra, igazgatók számára a napi értekezleteken, anélkül, hogy irányelveket szabott volna meg. Ez egy közös eszmecsere volt, amihez mindenki a maga jobb vagy szerényebb képességei szerint hozzájárult, de itt nem történt meg az, hogy a direktívákat lefektették, és a legkevésbé sem történt meg az operatív beavatkozás az osztály irányításába. Ellenben ezek a beszélgetések arra is jók voltak, és egy kicsit szeretnék előreugrani, hogy az egész Szabad Európa Rádió igazgatójának mégiscsak jobb rálátása van az egész térségre, mint egy részegység igazgatójának. Következésképpen például, amit mint közvetlen fölöttesem Urbán György már a 80-as években újra és újra szorgalmazott nálam is, és Kassa Lászlónál is, ismeretes az, hogy történelmi okokból nekünk az első kapcsolataink Magyarországon a demokratikus ellenzékkel alakultak ki. Urbán György a maga posztjáról látta, hogy ez, hogyha kizárólag erre szorítkozik a kapcsolatteremtés, egyoldalúságot eredményezhet a műsorpolitikában, ő újra és újra szolgálmazta, hogy keressük a kapcsolatot az úgynevezett népi, vagy nevezzük akárminek, a búvópatak ellenzékkel is, amely ismert okokból szintén elég hosszadalmas és nehézkes folyamatnak bizonyult. Tehát ezt annak a szemléltetésére említem, hogy körülbelül így folyt a politikai irányítása a magyar osztály szintjére lebontva.
Ribánszky László, köszönöm a választ, és most természetesen Kassa Lászlói a mikrofon. Hogy élte meg ezt az irányítást, és hogy kereste az ellenzékkel a kapcsolatot Magyarországon? És hogy találta meg?
Hát én ugye a Kovács 36 János voltam, és vagyok most is hozzászólóként, és
ezt nem érjük el.
25 perc után mégiscsak labdába rúgok. Abból indulnék ki, hogy én azokban az években is sokszor nem értettem egyet politikai kérdésekben Urbán Györggyel sem, Halász Péterrel sem, de ezt én abszolút nem úgy éltem meg, hogy ők most engem elnyomnak, vagy nem engedik a véleményemet elmondani. Sokszor és szívesen hangsúlyoztam, hogy én ennél a rádiónál 32 év alatt egyetlen betűt nem írtam le, amivel nem értettem volna egyet, és amiről nem voltam, nem lettem volna meggyőződve. Ez a dolognak az egyik része. A másik. Meg tudnám számolni egyik kezemen azokat a kéziratokat, amelyek politikai meggondolásból nem láttak, nem mentek levegőre. És én most ezennel szeretném látni azt a szerkesztőséget, ahol 32 év alatt egy szerkesztőnek 3-4 kézirata nem megy csak le valamilyen elvi meggondolásból. Szóval ennyit a Szabad Európa Rádióról, mint olyanról. Most Urbán György említette, hogy amikor ő idejött a rádióhoz, akkor voltak ilyen megfontolások, hogy eurokommunizmust talán túlságosan felülértékelték. A Kádár rendszer, mondhatjuk így is, a Kádár rendszer globálisan, mint olyat. Talán voltak olyanok, itt olyanok, én is, akik jobbnak látták akkor, mint talán most értékelik. Itt azon túlmenően, hogy én is most azt mondom, hogy mea culpa, itt ebben tévedtem, de azért hadd mondjam azt is hozzá, hogy itt volt egy egyszerű politikai megfontolás. Ez a politikai megfontolás az az volt, hogy azt hiszem azokat a lapokat szétoszthatjuk egymás között, hogy mi mindahányan demokraták voltunk. És erről a másik is meg volt győződve, hogy a másik demokrata. Ami ezen belül volt vita, az az volt, hogy most milyen helyi értéket adjunk az eurokommunizmusnak. Voltak, akik azt gondolták, hogy ha az eurokommunizmust mi támogatjuk, talán nagy szó, de hogyha többet beszélünk róla, többször kiemeljük azt, hogy Carillo milyen elméletei vannak, és hogy mit mondott azon a bizonyos kelet-berlini konferencián, ahol a Brezhnev csak hápogni tudott utána. És hogyha mi ezt publikáljuk, akkor föllazítjuk azokban az országokban a hangulatot, a kommunizmussal kapcsolatos hangulatot, amely ott uralkodott. Ez lehetett az egyik meggondolás. A másik az, hogy Kádár rendszer. A Kádár rendszerről mindenki tudta, hogy az nem jó. Csak azt, és de volt, akik azt is gondolták, és én ezek közé tartoztam, hogy azt mondtuk, hogy ez kevésbé rossz. Tehát, hogyha itt nem favorizálásáról volt szó egy rendszernek, hanem relációba próbáltuk állítani. Tehát, hogyha azt mondta az ember, hogy azért ez jobb, mint a Ceausescu, akkor ez nem jelentette, pontosabban épp az, hogy nem az, hogy jobb, hogy kevésbé rossz, mint a Ceausescu. És maradjunk ennél a kifejezésnek. Urbán György mondja, hogy nagy szabadságot kapott, és hát tulajdonképpen a politikát azt ő tudta itt irányítani. Most itt két lehetőség van, és most tényleg utolsó nap mondjuk így, hogy egymást. Vagy nagyon egyetértettünk, vagy pedig az a te utasításod, hogyha az ellentétes volt az én mi fölfogásunk, akkor nem érkezett ahhoz. Én soha nem éreztem akkor sem, hogy most Urbán György én nekem azt mondta, hogy ezt nem lehet csinálni. Szóval amikor itt, én csak ezt mindezt azért mondtam el, hogy talán nem lenne hasznos, hogyha ilyen kicsit szerintem természetes politikai felfogásbeli különbségekből most mi egy kicsit egy bolhából elefántot csinálnak, hogy ilyen nagy dolgokban nem értettünk egyet. Én teljesen egyetértek a Szalászlóval. Én soha nem szorgalmaztam, hogy ő ezt mondja, azt mondja, azért is nem ért el hozzá semmi ilyesmi utasítást. Sőt, bele se szóltam azon, mint Rybánszki mondja, az osztály ügyeibe, vagy bármely osztály ügyeibe. De volt mondjuk egy általános elgondolás, amelyet én néha ilyen kisebb vörös papíron körbeküldött eszélyben rögzítettem, ki is adom mostanában őket.
De az nem utasítás.
Nem utasítás, távolról sem. Ez egy ilyen gondolatmenet volt, amelyet vagy átnézett valaki, vagy nem, teljesen el volt bízva. Én egyet szeretnék Kaszanászról mondani, hogy az ő szerepe az ellenzék írásainak közzétételében a rádió részéről egy nemzetalkotó és abszolút lényeges dolog volt. Ahányszor Magyarországon járok, mindig mondják nekem az emberek, hogyha ez az adássorozat nem lett volna, amelyet végül is ő csinált főképpen a beszélőnek, aztán később a Népieknek megszólaltatása, enélkül tulajdonképpen másképp alakult volna Magyarország helyzete, úgyhogy minden tiszteltem az övé.
Hát engedtek, hogy kicsit kiszélesítsem a témát, amiről beszélünk. Tudnék, így most úgy tűnhet, hogy a rádió elsősorban kommentárokkal, politikai nézetek hangoztatásával ilyen-olyan szempontok szerint foglalkozott. A rádió ennél sokkal szélesebb intézmény volt. A rádió egy egyedülálló intézmény volt, tulajdonképpen hozzá tehetjük egész nyugodt lelkiismerettel a történelemben. Mert arra még nem volt példa, hogy egy rádiót létrehozzanak, emigránsok csinálják, azok az emigránsok a társadalomnak egy rendkívül széles spektrumát képviselik, annak az ország társadalmának is, amelybe sugároznak, és szabad kezet adjanak neki ehhez. Most nálunk ez még külön tetőződött azzal, amikor Urbán György, tehát egy magyar származású igazgató került a Szabad Európa Rádió élére. Itt tetőződött.
Bocsáss meg, csak egy mondatot, hogy a Szabad Európa Rádió élére talán a kívülállóknak nem annyira világos, mint mi nekünk. A Szabad Európa Rádió az jelentette akkor az öt osztályt, a lengyeleket, cseheket, románokat, bulgárokat, magyarokat.
És a baltiak.
És a baltiak. Csak hogyha Szabad Európát mondjuk, akkor Magyarországon hajlamos az ember, hogy csak a Magyarországra gondol. Tehát Urbán György mind ennek az igazgatója.
Helyes, igaz. Amit szeretnék mondani, a rádió ugye elkezdte a műsorát reggel 6 órakor, hogy befejezte éjfélkor. Tehát egy egész napos rádió volt. Na most ezen belül rengeteg műsor hangzott el, ugye? Itt interjúk voltak, itt beszélgetések voltak, itt helyszíni közvetítések voltak. Nem volt olyan nagy esemény Európában, néha az egész világban, hogy oda el ne ment volna a Szabad Európa Rádió magyar osztályának egy munkatársa. Irodáink voltak Londonban, Párizsban, Bécsben, Rómában, New Yorkban, szóval az egész világ be volt szervezve ennek a rádiónak a munkájába. Ez egyedülálló. Ilyen még nem volt, és ez ment reggel 6 órától éjfélig. Na most ezen belül nem csak a egyes szerkesztők nézőpontjai vagy politikai meggyőződése kapott hangot, hanem azoké is, akiket interjúolt. Például a házba ha bejött Tellerede, már pedig bejött Tellerede, akkor a Telleredével készült egy interjú. Amikor egy New Yorki munkatárs voltam, Szilárd Leó egy erősen pacifista politikát folytatott, atomleszerelés és a többi és a többi. Kiegyezés a Szovjetunióval, Szilárd Leó nagyon a baloldali spektrumban volt, és Tellerrel tulajdonképpen szemben állt. De amikor elutaztam Washingtonba, Szilárd Leóval is készítettem egy hosszú 30 perces beszélgetést. Egyszerűen mindenki megszólalhatott a rádióban.
Mindenki megszólalt, kivéve a Magyarországon élőket. Visszaadnám a szót Kassa Lászlónak. Hogyan tört meg a jég, és mikor?
Dátum szerint napra nem tudnám megmondani, de a 70-es évek közepétől kezdve figyeltünk fel arra itt Münchenben, hogy Magyarországon van egy akkor még valóban maroknyi kis csoport, amely egyszerűen azt mondta, hogy én pedig nem vagyok hajlandó beállni a sorba. Akkor Konrád György neve jelezte ezt a csoportot, röviddel korábban egy könyvet adtak ki Szelényi Ivánnal, Értelmiség útja az osztályhatalomhoz címmel, kevesen olvashatták, mert Magyarországon nem jelent meg, és még kevesebben értették, mert egy írdatlan bonyolult szociológiai, szociálfilozófiai könyv, amely politikai nagy jelentőséggel bírt akkor, de azt hiszem mindmáig kevesen vannak, akik azt jól megemésztették. Szóval tudtuk, hogy ezek vannak, és mint ahogy az előbb is említettem, mi igyekeztünk azért úgy mindig olyan irányzatokat támogatni, vagy olyan irányzatoknak próbálni hangot adni, amely irányzatok egy kicsit lazíthatták azt a merev rendszert, amely Magyarországon volt. Ez egy ilyen irányzat volt. Na most, hogyha dátum szerűen kérdezett, hogy mikor tört meg ez a jég, akkor azért mégiscsak meg tudom mondani. 1982. december 21-én. Ez volt az a nap, kérlek szépen, közvetlenül karácsony előtt, amikor egy levelet kaptam Konrád Györgytől, aki akkor Berlinben élt. Talán előre kellene még mondanom, hogy előtte mi beszélgettünk róla, hogy ő ír névtelenül egy tanulmányt a Szabad Európára, arról, hogy hogyan látja ő a Szabad Európa Rádiót, mit várnak el az ő és a barátaik a Szabad Európa Rádiótól, mire kellene nagyobb hangsúlyt fordítani, mire kellene kisebb hangsúlyt fordítani. Ebben megegyeztünk, és mondom, ezen a bizonyos 21-én, december 21-én kaptam egy levelet tőle. A napokban forgattam a dossziéimban, és megtaláltam ezt a levelet, amelyben azt írtam, most gondolat szerint idézem, meggondoltam. Én nem vagyok hajlandó bujkálni. Nekem nem ez a stílusom, hogy néptelenül írjak, beszéljek akárkiről. Én íróember vagyok, egyfajta exhibicionista, aki szeretem mutogatni azt, amit én tudok, azt én szeretném magam nevel csinálni. Gyere el, öreg Berlinbe, hozzá egy magnót, hozzá rengeteg hangszalagot, és kérdezz, én meg válaszolok saját hanggal, névvel. Na most ez volt egy ilyen döntő fordulat. Akkor én valóban felmentem Berlinbe, megcsináltam ezt az interjút, egy 3-50 perces műsor jött ki belőle, és ez egy elég nagy szenzáció volt Magyarországon, mint ahogy azt Korrát később mondta, a barátai is, a közvetlen barátai is mondták neki, hogy hát azért ez túlzás volt, ez sok volt. Ő emellett kitartott. Na most, és ettől kezdve aztán fokozatosan, ahogy az idő múlt, ez a Demokratikus Ellenzék nevű intézmény, képződmény, nem intézmény, egyre nagyobb lett, egyre bátrabbak lettek. Konrád után jött Demszky Gábor, Haraszti Miklós, Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós. Most bizonyára rengeteg nevet kihagytam, de ez mindahányat nem is lehet megemlíteni. Akik mindegyik más-más taktikával, volt, aki névvel, hanggal, volt, aki azt mondta, hogy én csak tájékoztatlak benneket. Uram, bocsáss, Krassó György nevét majdnem elfelejtettem mondani, nagyon-nagyon fontos volt ebben az összefüggésben, mint mondjuk forrás. Ők, ha valami történt Magyarországon ellenük, valami, vagy olyanokkal szemben is, akik nem tartoztak hozzá, például Pák Tibor, ugye ez a nagyon tiszteletre méltó, fanatikus, katolikus ember, ugye, nekik semmi köze nem volt ez a mozgalomhoz, de az ő érdekében is kiálltak, hogyha a rendőrség valahogy Pák Tibort letartóztatta, vagy őrizetbe vette, akkor ezek azonnal csengett a telefon, jelentették nekünk. Hát ezek voltak az első idejének a...
Kassa László után Ribánszky Lászlót kérdezném arról, mit jelentett ez a változás a műsorpolitika szintjén?
Rögtön válaszolok a kérdésedre, de ezért egy furcsa intermezzóról is érdemes említést tenni. A sorozat, interjú sorozat Hegedűs András volt miniszterelnökkel. Végtére is ő is az elsők közé tartozott, aki nyilván más megfontolásból, megvoltak az okai rá, hogy a Szabad Európa Rádió nyilvánosságát választotta. Minden esetre heteken át vele elhangzott a műsorban az interjú sorozata pályafutásáról, elsősorban politikusi tevékenységéről. Na most, hogy a hazai...
Bocsáss meg, hogy megszakítalak. És azért itt ne felejtsük el azt, hogy ezt megcsinálhattuk, azt kérem ne figyelj ide, kizárólag Urbán Győrnek köszönhetjük, mert ő járta ki.
Hát ez heves ellenállásba ütközött, ez kétségtelen.
Szó nem volt arról, hogy egy ilyen volt kommunista miniszterelnökkel, aki az oroszokat behívta, aláírta a Varsói szerződést, ezzel csináljunk interjút. Nagy ellenzik.
Most hadd porrósodjék fel egy kicsit a hangulat. Arról volt szó, hogy valamilyen demokraták vagyunk, tehát valamilyen elmondjuk a véleményünket. Hadd legyek én itt ünneprontó. A Hegedűs-féle műsorsorozat, én tudom, ez Urbán Györgynek egy szívügye volt akkor, rendkívül fontosnak tartotta, hogy egy ilyen vasfüggöny mögötti ember, mert ilyen már erről volt szó, aki ennyire kompromitált ember, rajtunk keresztül szólal meg. Ugyanakkor itt valamit elveszítettünk az ártatlanságunkból is. És ennek Magyarországon nem 100%-osan kedvező volt a visszhangja. Hegedűs rendkívül népszerűtlen ember a közvéleményben. Hegedűsnek nagyon sok, nem ellenfele, hanem ellensége volt Magyarországon. Hegedűs miatt nagyon sokan szenvedtek. Hegedűs volt, aki aláírta az orosz csapatok behívását, kérelmezését. Tehát ez a műsorunk nem volt népszerű. Egészében politikailag valószínűleg jelentősége volt, mert Urbán abszolút politikus elme, tehát tudta, hogy miért harap rá erre a lehetőségre, de az, hogy itt a hallgatókban valami velünk kapcsolatban megingott, ezt kár volna ebben a záró beszélgetésben elhallgatni.
Péter, ez kétségtelen, sőt, hát mondjuk meg a szerkesztőségen belül is megoszlottak a vélemények, és erről heves viták folytak. A közbeszólásod mutatja, hogy ezek a viták talán a mai napig nem ültek el. Most visszakanyarodva Farkas Péter kérdéséhez, hogy ez miként éreztette ez a fordulata hatását a műsorokban. Hát először is Én a magam nevében beszélek, ha az itt ülők közül valaki nem ért egyet, az nyugodtan vágjon közbe. Bennem fokozta azt a hiányérzetet, amely bennem mindig is megvolt, amiatt, hogy nem utazhattam be a szülőhazámba, hogy elvesztettem a szerves, élő, rendszeres kapcsolatot azzal a közeggel, amely közeg számára a műsort készítek. Tehát ez azt eredményezte, hogy még fokozottabb figyelmet fordítsunk a magyarországi történésekre, dolgozzunk annak érdekében, hogy kiszélesítsük személyi kapcsolatainkat, és hogy a műsorban szinte hónapról hónapra kimutathatóan növekvő arányban szerepeljenek magyar témák. Aztán, hogy ez a gyakorlatban miként képeződött le ez a fajta igény, és az igény kielégítésének a vágya, hát erre fölhozhatom azt, amikor az első üzenetrögzítőket beszereltük a szerkesztőségben, és megszólaltak az első hangok egy ismeretlen bolygóról, amikor először telefonáltak nekünk a hallgatóink, amikor fizetett hirdetésben Magyarországon már kapható nyugati lapokban megjelentettük a rádió műsorát, és ez a folyamat vezetett el végül is 1989. szeptemberéig, amikor az egész térségben megnyitottuk a Szabad Európa Rádió első irodáját.
Azt hiszem, most egy pillanatra vissza kell adnom a mikrofont Urbán Györgynek, aki úgy láttam, közbe akart szólni a hegedűs interjú kapcsán.
Igen, a hegedűs interjú sorozat, mert egy könyvre szóló sorozat lett belőle, a gondolat távolról sem tőlem indult, az osztályon belül több ember szorgalmazta ezt, és az osztálynak volt Bécsben egy kitűnő ember, a Zsille Zoltán, aki hegedűst, mint azt hiszem, diákkorából még ismerte, és onnan jött a kezdeményezés. Én hosszú ideig féltem attól, hogy nincs itt holmi KGB beúratásról szó, és hogy ne, hát érdemes ezzel az emberrel beszélni, ugyanilyen feltételeim, illetve ugyanilyen fenntartásaim voltak, mint Péternek a hegedűs személyével kapcsolatban. Jól ismertem a múltját, túlságosan jól, könyvet írtam a Magyar Forradalomban 57-ben, úgyhogy percről percre követtem annak idején az ő tevékenységét. Meg akartam győződni arról, hogy érdemes-e ezzel az emberrel ugye szóba állni és csináltatni vele ezt a hosszú beszélgetés sorozatot. Elmentem, meghívtam Bécsbe a Zahed szállodába, és ott együtt ebédeltünk, és gondoltam magammal, megvizsgálom ezt a hegedűst. És vagy 3 órán keresztül faggattam, hát beszélgettünk. És arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez az ember tulajdonképpen publicitást akar magának szerezni, semmi egyébként. Vissza akar kerülni a történelem színpadára, és talán még nagyobb dobra akarja verni a saját tevékenységét, éppen azzal, hogy megköveti a magyar társadalmat, elmondja a különböző tetteit és válságait, és számára és számunkra is kevésbé kellemes tényeket elmondaná nekünk a rádión keresztül. Én azért tartottam ezt helyesnek, mert íme itt egy eklatáns példája annak, hogy egy volt alapvetően kommunista ember, aki gyerekkorától kezdve, győrfi kollégista korától kezdve végesvégig kommunista volt, hogyan került egy ilyen lelki és szellemi válságban, hogyan találta meg az Istent valahol a mennyekben, ha nem is Istennek nevezte, és hogy milyen válságai voltak, mint volt kommunistának. Tudnék, ennek olyan történelmi szerepe volt, és van ma is a kommunista világ történetében, és számunkra, mint pszichológiai jelenség is olyan jelentős, hogy én ezt szerintem hibának tartottam volna nem leadni. Én a napokban ismét, most is könyvet írok, napokban ismét kezembe került ez a hegedűs Zsille könyv, és még jobbnak találom most, mint annak idején. Tudnék, amit ő itt elmond a kommunisták belső gondolkodásmódjáról, és a command structure, már nem tudom, hogy mondja magyarul, a
vezérletéről.
Vezérletéről. Az olyan tanulságos, mint hosszú lejáratú történelmi jelenség. A diktatúra módszereiről, a benső fenntartásokról, hogyan bánt a cselédjével, hogyan bánt az őrségével, hogyan bánt az őrsége vele, miként bánt velük Moszkvában, amikor ugye egy éven keresztül ott üldögéltek a forradalom után, és várták, hogy hazaengedjék őket. Mindez a legnagyobb fontosságú, és azt, hogy mi ezt a rádión keresztül adtuk, szerintem végül is helyes döntés volt, bár elismerem mindazt, amit Halász Péter mondott a visszhangjáról.
Pillanatra még térjünk vissza a szerkesztőség hangulatához.
Megszaporodnak a Magyarországról érkező jelentések, a Magyarországon készült interjúk. Hogyan csapódott le Halász Péter ez a szerkesztőség életében? Ki hogy fogadta ezt a tényt? Itt Münchenben.
Hogy elhallgatunk?
Nem, hogy elhallgatunk, hogy bejön Magyarország. A létező Magyarország. A Magyarországon élő emberek hangja megjelenik a rádióban. Mit szóltak ehhez itt?
Itt nem volt ellenvetés. Itt csak egy kérdés került előtérbe, hogy vajon az egész látóhatár érvényesül a rádióban, és volt egy olyan nézet, volt egy olyan felfogás, hogy nem az egész látóhatár érvényesül. Ez a rádió rendkívül pluralista volt. Hiszen a rádiót így hozták létre, amikor a rádió életre kelt 1951-ben, akkor azt lehet mondani, hogy a rádió vezetőség, az amerikai vezetőség tudatosan az egész társadalmi látóhatárt képviseltetni akarta, hiszen nem titok, eleget írtak erről a magyar sajtóban, a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es, volt itt szélső jobboldali múltú ember, egészen kommunista múltú munkatársak.
Hangsúlyozott a múltú.
Természetesen. Ezek mind lezárult fejezetek voltak, és én egyetértek azon, amit mondta, a lényeg az ott, hogy valamennyien demokraták, és valamennyien ez a platform az megingathatatlan volt. Most ezt nem tudom, ugye én már akkor nem voltam aktív a rádió szerkesztőségi munkájában, tehát nem tudom azt, hogy akkor, amikor megszólaltak politikai személyiségek itt a rádióban, pontosan azért, mert talán az annak idején ebben a reformkommunista mozgalomban ők voltak az irányadók és a hangadók, nem tolódott akkor ez valamelyest kicsit balra attól, amivel az ország egészének közvéleménye egyetértett volt.
Ribánszky László készül a válaszra.
Ez az ellenvetés akkor is teljesen jogos volt, és most is érdemes utalni rá. Valóban az elején történelmileg úgy alakult, hogy egy bizonyos csoporttal jött létre szoros kapcsolata a rádiónak, illetve a rádió bizonyos munkatársainak. Na de kettőn áll a vásár. Én már korábban utaltam rá, hogy éppen Urbán György is azok közé tartozott, aki szorgalmazta, hogy vessük ki szélesebbre a hálót. Azonban azok a halak, akiket mi ebbe a hálóba próbáltunk becsalogatni, ők maguk mondták, hogy ők más taktikát követnek. Ők még nem látják elérkezetnek az időt arra, hogy névvel, teljes melbőséggel kiálljanak a nyilvánosság elé. Ők hajlandóak suba alatt tájékoztatni bennünket, azonban olyan szervesen beépülni a műsorainkba, mint a másik csoport képviselői, még nem. Aztán ez is megváltozott, de jóval később. Ennek következtében egyfajta fáziskésés volt a műsor politikánkban is, ha úgy tetszik, vagy a műsor szerkezetünkben, mert megkésve jutottak az őket megillető súlyhoz és szerephez ennek a csoportnak a képviselői, de ez elsősorban ez az ő választásuk volt, nem a mi hanyagságunk, vagy a mi preferenciánk.
Lászlót most hagyj kérdezem egy kicsit, haladjunk előre az időben, mert sajnos műsoridőnk is halad ezzel együtt. Közeledünk a rendszerváltáshoz. Kassa László, te akkoriban gyakran jártál már Budapesten. Hogy fogadtak minket? Hogy fogadták a Szabad Európa Rádió nevében megjelenő embert, akit végre megláthattak, nem csak a hangját hallhatták?
Hát nézd, ki így, ki úgy. Az emberek, tehát a kedves hallgató, akikhez igazában beszéltünk, és akiről igazában nem tudtuk soha pontosan, hogy mit gondol, mit vár tőlünk, mert hát nem volt közvetlen kapcsolatunk vele, vagy nagyon kevés. Most ők óriási szeretet, az megható volt, és mindmáig, még egyszer mondom, mindmáig megható az, hogy az emberrel, hogyha megtudják, hogy ki, akkor megfogják, és azt mondják, hogy örülök, hogy találkoztuk, és jó magát látni. Ez akkor természetesen még sokszorosan így volt, de hangsúlyozom, ma is. Voltak, akik gyanakodva fogadtak bennünket. A sajtó képviselőinek egy jelentős része gyanakodva fogadott bennünket. Egy kolléga, Havas Henrik, azt mondta, hogy ő gyűlöli a Szabad Európa Rádiót, és gyűlöl személy szerint engem. Tudom, hogy miért. Egyébként ezt itt kérdeztem a Szabad Európa Rádió mikrofonjára, tőle nem árulok el titkot. Azt mondta, azért, mert ti mindig elmondhattátok, amit akartok, mi meg nem. Te 88-ban közvetítetted a március 15-i ünnepséget, én meg nem. Most én hát intellektuálisan nem akarom értékelni, hogy akkor jobb lett volna, hogyha a szomszéd tehene is megdöglít, nem csak az enyém. Szóval valahogy ezen a szinten van az érvelés, de ezt el kell fogadnunk, ilyen van. Azért, mert mi elmondhattuk, jobban eleget tehettünk újságírói feladatunknak, kötelességünknek, mint ők. Őket ebben akadályozták, ezért haragudtak meg. Aztán voltak persze rendszerű emberek, kommunisták, akik megfojtattak volna akkor bennünket. Volt aztán a belügyminisztérium, amely nagyon-nagyon visszafogottan, de nagyon később láttuk, hogy nagyon hatásosan dolgozott ellenünk, különféle akciókkal. Ezek az akciók még mindig utózengének, ezeknek az akcióknak az utózengét még mindig érezhetjük. De hogy a kérdésedre, talán most, és most itt venném hozzá azt, amiről Rivánszky László az imént beszélt, hogy a másik oldal, tehát nem a mai ellenzékhez tartozó pártok, értem alatt a Fidesz és szabaddemokraták, hanem igenis a kereszténydemokraták is, és az MDF is nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Én büszke vagyok arra, hogy Antal József engem meghívott körútra, választási körútra, beszédeket, sofíroztam akkor egy kis Volkswagenbe még, és jártuk egyik városról a másikra, és nekem később sem volt az az érzésem, hogy ő úgy gondolná, hogy mi egy SZDSZ-es rádió vagyunk. Mi ott beszéltünk Rivánszky Lászlóval erről legutóbb, hogy mi ott éreztük azt, hogy tulajdonképpen jó helyen lehetünk, hogy az MDF részéről sokan mondták azt, hogy SZDSZ-es rádió vagyunk, az SZDSZ-esre pedig azt, hogy MDF rádió vagyunk. Azt hiszem, hogy ez az, amit egy rádióállomás úgy elérhet magának.
Elérkeztünk tehát a rendszerváltáshoz. A Szabad Európa Rádió egy nagyon nehéz szerepet vállalt ekkor magára. A saját eszközeivel ugyan, de részt vett egy választási kampányban. Rivánszky László, hogyan készült és hogyan hajtotta végre a rádió ezt a feladatot?
Erre a kampányra nagyon tudatosan készültünk, talán amióta a rádiónál vagyok, ez igényelte a leggondosabb előkészítést. Na most utolsó műsorunk, mondhatok jót is magunkról. Egyetlen egy panasz nem érkezett a rádióhoz, sem a parlamentbe bekerült, sem a parlamentből kirekedt pártok részéről, amely azt róta volna föl nekünk, hogy részrehajlóak voltunk, hogy egyesek túlzott szerepet játszottak a műsorokban, mások pedig háttérbe szorultak. Azt hiszem, ez nekem, mint főszerkesztőnek ez az a bók, amit az életem végéig szakmailag dédelgetni fogok magamban.
Kassa László.
Ehhez én még csak azt tenném hozzá, hogy nem érkezett reklamáció az MSZP részéről sem, tehát a volt kommunista párt részéről sem. Mi mindegyik pártot igyekeztünk, mindenkinek megvolt a maga rokon szembe, de ezt abban a pillanatban, hogy leült a mikrofonhoz vagy az írógéphez, ezt elfelejtette, el kellett, hogy felejtsen, mi úgy tudósítottunk mindegyik párt tevékenységéről, ahogy azt a legjobb tudásunknak megfelelt, és mindenkinek egyforma lehetőséget adtunk, mondom, beleértve, az, ma ezt már természetesebben hangzik, de akkor, még amikor tegnap MSZMP volt, mára MSZP lett, hadd mondjam, nem volt mindig könnyű objektívnak lenni velük szemben.
Ezt a beszélgetést, ezt a zárónapi beszélgetést Urbán Györggyel kezdtük. Fejezzük is vele be, hogy zárja le az adások sorozatát.
Én a rádió bezárását elhamarkodott, és majdnem azt mondhatnám, ostoba jelenségnek tartom. Az amerikai külpolitika ma nem áll hivatása magaslatán. Olyan emberek irányítják meglátásom szerint a külpolitikát, akik immár számos kudarcot vágtak zsebre, és ez a legutóbbiak egyike, és nem lesz az utolsó. Távolról sem áll az a tézis, hogy a kelet-európai állapotok ma már igazolhatnák egy ilyen fontos közlési, hírközlési és szellemi szervnek a leállítását, mint a Szabad Európa Rádió. Engem a múlt héten a BBC-ben kifaggattak erről, éppen mikor hír terjedt, hogy a rádiót leállítják, és azt mondtam, hogy a rádió tulajdonképpen saját sikerének áldozata. És ez így is van, de ez az igazságnak csak egyik része. A másik része az, hogy forrong Közép- és Kelet-Európa, lelkileg főképpen, de fizikailag is és gazdaságilag. Az emberek tudatában nem él világosan, sőt még homályosan sem talán egyes helyeken, hogy mi a demokrácia, mi az igazi parlamentarizmus. Oroszországban a napokban láttunk egy pucs kísérletet. A jó ég tudja csak, hogy a Krimi-félsziget körül mifajta ellenségeskedések lesznek a jövő héten, vagy a jövő esztendőben az oroszok és az ukránok között. A jó ég tudja, hogy mi lesz Moldovában, mi lesz Lengyelországot körülvevő országokban, még a balti államokban se, ahol legutóbb jártam. Ilyen időszakban leállítani, főleg annak a három országnak szóló adásokat, amelyek legszervesebben tartoznak a nyugathoz, kulturálisan, történelmileg, érzelmileg, földrajzilag, szerintem bűncselekmény. Én még mindig bízom abban, hogy valamilyen formában ezek az adások nem az utolsóak lesznek.
Köszönöm szépen Urbán György, és ezzel megköszönöm a részvételt, tehát még egyszer Urbán Györgynek, Libánszky Lászlónak, Kassa Lászlónak és Halász Péternek, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Farkas Pétert hallották.
A Szabad Európa Rádió 1993. október 31-én sugárzott műsorát hallották. Podcast sorozatunk következő epizódjában a Szabad Európa Rádió szerepéről beszél Orbán Viktor, Vásárhelyi Miklós és Rácz Sándor. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.